jelentkezünk. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Mester és Margarita. Rádiójáték 4 részben.
A tűzbe bele.
A tűzbe.
A tűzbe. Pusztulj.
Kézirat sohasem égel.
A sátán Básti Lajos.
Sátán nem létezik.
Iván Stankai István.
A gyávaság a legrútabb bűnök egyike.
Nem, filozófus tévesz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
Hegemon, csak nem vagy hajlandó a helyembe állni.
Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsak.
Pilátus, Latinovics Zoltán.
Azt kívánom, azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a mestert!
Margarita, Rutkai Éva.
A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt.
A mester, Darvas Iván.
Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
A Mester és Margarita. Bulgakov regényének rádióváltozata. Rendezte Török Tamás.
Jó estét kívánok!
Első rész.
Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
Én csak kísérő vagyok.
Értem. És ön?
Ő kérem szépen, Iván Nyikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok. Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
Ivott?
Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
Svábbogarat, patkányt, ördög, fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
Nem, az étteremben jelent meg így.
Úgy. És a karmolások az arcán? Verekedett?
Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit. Benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
Úgy. Jó estét kívánok.
Jó napot, te cudar.
Hány éves?
Menjen a pokol fenekére.
Miért haragszik rám? Nem bántottam.
23 éves vagyok. Panaszt ezek valamennyiük ellen. Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
Haj, a doktor!
Miért akar panaszt tenni?
Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyokkal és be a teherautó.
Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
Miért? Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
Erdögöt. Egy külföldi konzultást hajszolok.
Miféle konzultánst?
Ismerte Berlioszt?
A zeneszerzőt?
Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Más csak névrokonom is a Berlioznak.
Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
Alá lökte?
Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
Önön kívül ki látta még azt a konzultányt?
Az a baj, hogy csak Berlioz.
Úgy. Nővér, egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
Arról van szó, hogy az a konzultáns, mondjuk ki nyíltan, az a ganosz a cimporán.
Nyugalom.
Igen, és a sátánnal ez kétségtelen.
Igen.
Személyesen beszélt Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok. Mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
Helyes.
Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá, két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
Érte.
Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegetem az időmet? Hol a telefon?
Hagyják telefonálni.
Rendőrség! Igen, ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt hontalan beszél a költő a bolondok házából. Ha? Mi a címük, doktor? Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják? Biztosság! Na jó, akkor a viszontlátás!
Várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
Rendben, Battet, mindjárt aludni fog.
Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magukat. Engem már csak Pilátus érdekel. Poncius Pilátus.
Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
Mi baja van, doktor?
Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
Mi bajod?
Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
Mi?
Kövezeten.
Ah.
Szegény Misa.
Na és?
Szörnyű.
Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
Szörnyű.
Igazából nem is nagyon ismertem.
El kell kapni azt a konzultást a sátáni képével.
A konzultást?
Ki tudja, mit követ még el?
De hát mit izgultam úgy miatta?
Előre. Megmondta.
Mit?
Hogy Berlioznak levágják a fejét.
Ugyan kérem?
Ez azért mégsem mindegy.
Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
Mágus!
De hisz éppen ez az érdekes
ott,
benne.
Helyben le kellett volna lőni.
Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
Hazugság volt az egész história.
Jesua! Jesua!
Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
Ugyan! A villamos előtött egy lapszerkesztő.
Gyilkos!
Azért alatt nem szűnik gyilkos meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
ki az?
A holdfényes erkéről egy 38 év körüli hegyes orrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácson át. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek?
Tessék, hogy jutott be ide?
Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkérácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
Aha. Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
Üldögéljünk.
Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem, csak ugyan nem dühöngő, ugye?
Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
Ó, az ok?
Hát, meg kell vallanom, nem volt rá okom.
Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából mie is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Nem. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
Költő.
Ja. Bocsánat. Szabad a nevét?
Hontalan.
Aha.
Önnek nem tetszenek a verseim?
Nagyon nem tetszenek.
Mit olvasott tőlem?
Egy árva sorát sem olvastam.
Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei?
Rémesek.
Ne írjon többet.
Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
Miért került ide?
Poncius Pilátus miatt.
Tessék! Mondja el, hogyan történt?
Miért lepődött úgy meg?
Könyörögve kérem, mondja el.
Ismeri Berlinost?
A szerkesztőt.
És egyben a tömegír elnökét.
Igen, ismerem.
No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
Őt? Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berliozzal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként... rekkenő hőség volt.
A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam, hús, vér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
Mondja csak, meséljen.
De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot, te igyunk valamit.
És aztán?
A hosszú fasor kihalt volt. A patakon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódé előtt.
Ásványvizet kérek.
Ásványvíz nincs.
Sör van?
Estére hozzák.
Hát mi van?
Kajszi baraszt szörp, de meleg.
Jó, adjon kajszi baraszt szörpöt.
A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászműhely szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk. Üljünk le arra a padra.
Jó. Üljünk le.
Mi ez?
Micsoda?
Mi? Sosem éreztem e félét. Biztos a szívem. Kimerültem. El fogok utazni Kiszlovodszkba.
A fene.
Oda néz. Látod?
Mit?
Azt, ott. Milyen furcsa hórihorgas Pepita alak. A fején zsokésapka. Ott van, vagy pedig csak...
Nem látok senkit.
Teljesen átlátszó. Nem. Nem, ez lehetetlen. Lebeg.
Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
Az ördög itt. De, Iván majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől. De még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
Josephus. Azt a rohadt szörpöt.
Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Anná leszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás. Hamisít.
Mit nézel?
Egy ember ott jön. Ezt látod?
Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk, az első ember. Hogy nézett ki?
Finom, szürke öltönyt viselt.
Nincs a lábán egyetlen keles forrása, melyben egy szűzne
színe. Külföldi cipőt. A hóna alatt nácsikapáca, melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
Keleti mintára alkották.
Jobb szemmel fekete,
aki valójában bal... soha sem élt.
Hogy nem? Zöld.
Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
Bocsánat. És a szemöldöke?
A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a Frig Attis, a Perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva, egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem.
Még mindig.
Ezt. Érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák... Hát ez...
Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
Parancsoljon.
Üljön.
Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
100%-ig.
Bábulatos. Önök tehát ateisták?
Igen, ateisták.
Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
Ki más, mint maga az ember?
Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
Tessék?
Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal... Hogyan?
Halandó. De nem ez a legnagyobb baj.
A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
Micsoda?
Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
Nagyon szívesen. Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni csak az este.
Levágják a fejét.
No de.
Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
Nem, nem, nem. Egy,
na, kicsoda?
Egy fiatal orosz nő. Komszomoltag.
Bocsássanak meg! Ez még se nagyon valószínű.
Én is nagyon kérem, bocsássanak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szádovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökölök.
Ez sajnos lehetetlen.
Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
Engedjen meg, hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elme gyógyintézetbe csukták?
De,
mit mondott?
Na. Nem is egyszer. De sajnos... Egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
Ege.
Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
Honnan tudja a nevemet?
Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazeta, no várni csak, nem az ön fényképe? És alatta a vers.
Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem sietek sehová.
Ide hallgass, Misa, ez az alak Kém, orosz emigráns, aki ide merészkedett.
Azt hiszed?
Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
Köszönöm.
Ön német?
Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
De kitűnően beszél oroszul.
Hát persze. És mi a szakmája?
A fekete mágia professzora vagyok.
A fekete mágia?
És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodta? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy...
A tavaszi
Niszánhónap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
Igen.
Utolsónak az a katona
vált. És hogy fejezte be?
Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
Közben ránk esteledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teli hold, de nem aranylón, hanem fehéren. A padok megteltek a hársfák alatt, és vágy, esties hangok jöttek a tó felől.
És Berlioz mit mondott?
Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
Dehogy. Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
Az emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson.
Nem látod a szemét, őrült. Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
Most érkeztem ebben a minutában.
És hol a podgyász, a kedves professzor?
Nekem? Sehol.
Sehol?
Mit úgy, és talán ördög sincsen?
Ördög?
Nem mondj neki ellent.
Ördög nincs, nem létezik.
Hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik? Tehát... valóban nincs ez az utolsó szavuk, ez?
Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék. Na, üldög ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város.
Hát, tessék, csak telefonáljon.
Igen.
Várjon, várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
Jó. Hamarosan ön is tapasztalni fogja.
Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök. A kijárat közelében egy padról húrihorgas pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Voland felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... oda rohantam. Láttam, ahogy egy sötét kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
Berlioz, de vajon miért ő... Folytassa, kérem, folytassa!
Lefejezte!
Nézd már!
Szabályosan lefejezte!
A kocsit, milyen fiatal és csinos! Biztosan komszomorka!
Ja Istenem! Én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje! Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg anyat esett. Ez a nagy kocsi meg rá.
Annuskánk
innen a szadovájáról.
Annuska.
Mi ott a történet?
Annuska.
Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
Napraforgó olaj.
A szikjája is csupa olaj lett. Ő mit káromkodott miatta az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a színekre.
Vajon szint? Ki maga?
Nem érteni. Nem beszél orosz.
A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előttem ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha fölnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
És aztán szem elől vesztette őt.
Még nem. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kandúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamosra.
Fizetni akart? És a kalauzbő?
Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sicc! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy robogott el.
pompás, nagyon mulatságos.
A pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább. még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írókétterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve, hát igen, a konzultáns.
Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
De hát, ki az illető voltak éppen?
Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
Vitathatatlanul.
Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem.
De kérem!
Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
És miért akart vele találkozni?
Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
Szóval maga semmi.
Beszéljünk másról.
De kérem!
Jó. De rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, ami miatt maga. Tudnélik, Poncius Pilátus miatt.
Maga is?
Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
Maga író?
Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
De mi a neve?
Nekem nincs többé nevem. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
És hol a regénye? Hadd olvasom el.
Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
Kicsoda?
Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatom valahogy kancsalul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűrögette a kézirat szélét, és krákogott.
Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
Mert eddig ez,
azelőtt nem írtam. Tulajdonképpen kicsoda ön? Mert úgy értem, honnan jött?
Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
Hol?
Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és nekiültem regényt írni Poncius Pilátusról.
Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt?
Ki volt ez?
Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Hebegett, habbogott, végül azt felelte, hogy e felől nem dönthet egymaga.
De ki volt az a szerkesztő?
Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángolt a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemen. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is.
Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezés.
Fejű, köpeny, vérvörös, bélés.
Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetesebb. Sétálni is jártam.
Mi történt?
A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkajáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkaját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áradt. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a girbe-gurba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor... akkor...
Tetszenek önnek a virágai?
Úgy rémlett, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
Ön nem szereti a virágot?
Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
Hát miért szeret?
A rózsát.
Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyjal a csatorna nyílásba dobta. Utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
Villámcsapás! Finkés sújthat le így az emberbe.
Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
Amikor te még egy másik férfival éltél. Én meg azzal a... na, szóval a...
Kivel?
Hát, na, minek is hívták?
Te házas voltál?
Hát persze. Azzal a Várénykával... vagy Mányicskával? Nem, mégiscsak Várenykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt. Egy szóval, nem emlékszem rá.
Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres... olyan sivár volt az életem.
Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúgva árad be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájhába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte be. Kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér gajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyeskörmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hírt, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította
hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
Augustusra elkészült a kézirat.
Ekkor Pilátus összerezzent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
Melyik szép? Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
Az első fejezet.
Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
Végre is bárkitől megtudhatná. A sátán.
Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
De az nem ég el. Kézirat sohasem.
Mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. Az első részt hallották.
A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Voland Básti Lajos. Iván Stankai István. Berlioz Márkus László. Orvos Szatmári István.
A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő. Technikai munkatársak Hámor János és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmi és Takács György. Szerkesztette Puskás Károly. Rendezte Török Tamás.
A rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2026. július 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Robert Burns verseit Szilágyi Tibor és Végvári Tamás mondja el.
Üzenet a túlzottan jókhoz, avagy a felettébb igazakhoz. Ó, tikik jók vagytok nagyon, és jámborok és szentek, egyetlen dolgotok vagyon, bűnökre fogad fentek. Sorsotok, mint malomhalad, bő patak rája csordul, folyton ürül a telt garat, a kerék játszva fordul. Halljátok, szent gyülekezet, mindig adtok tanácsot annak, ki bölcsesség helyett vállal vakbalgaságot. A balgát mind megvédem itt, könnyelmű dőre népet, cseleit, stántorgásait annak, ki félrelépett. A ti sorsotok s az övék, jaj, ha cserélni kéne. Ne ítéljetek percre még, valóban különbsége. Nézzétek, mit szerencse ad, nagy gőgös tisztaságtok, és mely mindennél fontosabb, ügyes képmutatástok. A vér kordába zárt ere, ti bennetek is dobban. Mérjétek, hogy mi lász heve szágulthat amazokban. A szél s az ár hajótokat símán előrehajtja, de kit szemközt kap áradat, irányát hogyan tartsa? Társaság, jókedv tisztesen teletöltvén a házat, lesz félig később teljesen dorbézolás, ivászat. Miért nem állnak meg félúton, gondolva más világra? Avagy, ó, még szörnyű pokol, ennek mi pénz az ára? Nemes dámák, erényesek, kik csipkefellegekben ítéltek gyarlóság felett, mérjétek szelidebben. Egy szép legény, mi alkalom lányszív kész lépre menni? S titeket, már csak megsugom, nem csábít soha senki. Enyhébben kell fivéredet, húgodat megítélni. Lehet, hogy léptük tévelyeg, embersors félre lépni. Egy dolgot vakhomályt akar, a mozgató miértet. S azt sem tudom meg egy hamar, mit bán meg, aki téved. A minden szívet alkotó ítélhet csak felettünk, csak ő neki felfogható, mi rugó hajtja tettünk. Állj, s némán nézd a mérleget, nyelvével nem mi bánunk. Bukásaink jól ismered, de nem, ha ellenállunk.
Az ördög címére. Sátán, Plútó, patás fene, pokol cudar bakója te, füstös szakács, füle ide a lávalánkból, elég a tűzvésszel tele szakácskodásból. Öreg pecér, mi az neked, miféle csipcsup élvezet, ha rí, ha még úgy hentereg a magam fajta? El kéne már egy csöpp szünet, hallgass szavamra. Nagy a te híred, messze hat roppant hatalmad és szavad, elunva bűzös bugyrodat ügetsz vidáman, vidít a szöktető kaland a tágvilágban. Templom tetőre éhes orkán, te prédát kergető oroszlán, te jársz a késő éji portján, s ki ott matat a legtitkoltabb titok fodrán, az is te vagy. Mesélte hajdan, nagyanyám, az ördög úgymond lesben áll, romok közt, holdas éjszakán. A néma tájban, ki így időben arra jár, gonosz hívást hall. Aztán, hogy jött a szürkület, hallott bizony szegény öreg, szorult nyögést, kövér röhelyt a kerten át, a ház körül bozót zörejt, patát zaját, s egy szél gyötörte téli nap, a csillaghányó menny alatt, vacogva, én is láttalak a tóvizén. Sosem felejtem hangodat, fütyült a szél, kezem közül kihult a bot, szívem megállt, vadult dobolt, midőn süvítve, hopsza-hop a légen át, már kósza lelked itt se volt, röpült odább. Tiéd az éjvilág, tiéd a szél, a seprűnyél sereg, bűbáj boszorka mesterek, halombanya, dögökre szálló némberek esküt hada. Ezért temérdek zűrzavar, ti jártak erre héjaraj, ha volt, de nincs a vaj, a tej. A jó tehén ti művetek, ha nem tejel, csak tengszegény. Az ifjú férj önérzetét, a legjavább kis eszközét, ti hűtitek le éji nép, és oly időt, midőn a férfi büszkeség legégetőbb. S hogy tűnni kezd a téli hó, ropog reped a zord folyó, alatt valód ahány manó a révelőt, a jég alá taszítja, ó, az átkelőt. No meg parázna fényeid, amint a lápot ellepik viháncoló lidérceid mocsárhada, késő ivó ki hisz nekik, halálfia. Szabad kőműves bűvszavuk, ha földre vonzzák bosszudat, hogy meg ne leld habos harag, fülön ne csípd, közel kakas szó menti csak testvéreink. Szerelmünk első hajnalán, az édenkertben hajdanán, hogy egybekelt az ifjú pár a friss gyepen, a föld virágos vánkosán heverve el, csalárdul rejtve rangodat, besurrantál a fák alatt, hogy rászedvén a földi fajt, kísérjen átok, örök romok közé taszajtsd a szűz világot. Teremtő Isten, hogy zihált, rémüldözött a társaság, a nyílt színen korompofát, hogy megjelent.
de mind között a legfurább, a jobb eset. Szemétre vetve élt szegény, rű ette és a lobos feké, hogy azt se tudva hal vagy él a néma jobb. Szitokra kelt a hű erény, rossz tréfa volt. De felsorolni sem lehet meg annyi léha ötleted. Ki győzi azt, miféle nyelv? Se rím, se próza nem állja cifra versenyet poétatollal. Te persze, jót mulatsz, beszélj, nocsak fecseg, locsogsz szegény, kerülsz te még, kerülsz elém számítgatod. De száz pokol tüzéből én kilábalok. És ezzel végzem is, koma. Javulj, javulj meg, cimbora. Ki tudja, eshetik csoda. Van tár remény, de míg tanyád így mostoha, csak szánlak én.
Elégedettség. Mit nékem a kincs, de nem baj, ha van. Ha rám gyűl a gond, megrázom magam, s ha útnak nem indul, majd segít hamar egy pint a skótsörből, s egy szép régi dal. A gondvesző néha fejemre vág, de arc az élet, és mi katonák. Fogyatlan aranypénz a jókedv nekem, s király sem parancsol szabad szívem. Egy évnyi bánat mi rám tekint, egy évnyi vígság eloszlatja mind, s a utamnak célján ott az öröm, a megtett úton főm már nem töröm. A vaksors mit bánom, ha farra ül is, én megleszek íringyó nélkül is. Jöjjön jósor, rosszor, kövér vagy sovány, én már csak így, Isten hozott komám.
Robert Burns verseit Vörös Sándor, Pilinszky János és Hajnal Anna fordításában Szilágyi Tibor és Végvári Tamás mondta el, szerkesztette Katona Imre József, rendezte Bence Zsuzsa. A hangfelvétel 1979-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.